Köszöntöm a hallgatókat, Olá Andrea vagyok. A mai adásban még közelebb kerülünk a matematikához, mint eddig bármikor, ugyanis ebben a műsorban a jövőnkről lesz szó. Kiderül, hogy lényegében magyar tudósok munkáján múlik, mit tud majd a mesterséges intelligencia, mit tud majd a mesterséges matematikus, és vajon hogyan hat majd ez az életünkre? Vendégem itt a stúdióban Szegedi Balázs, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa, nemzetközileg ismert szakértője a mesterséges intelligenciával kapcsolatos alapkutatásoknak. Ebben az órában vele is a megszokott forgatókönyv szerint beszélgetek, hiszen szóba kerül majd minden hatás, ami a matematika felé irányította őt. Kérdezem majd a jelenlegi munkájáról és arról is, hogy miként képzeli el a pályáját egy évtized múlva. Mindenek előtt azonban essen szó arról, konkrétan mi a kutatási területe? Mit jelent az, hogy nagy struktúrákkal foglalkozik?
Eredendően csoportelmélettel foglalkoztam, ebből írtam a doktorimat, és aztán 2003-ban elkezdtem az állásomat a Microsoftnál, ahol Lovász László mentorált engem, és hát ott nem foglalkoztak annyira a csoportelmélettel, tehát témát kellett váltanom, úgyhogy én így kerültem bele a kombinatorikába, illetve a gráfelméletbe. És pont akkor tájban volt egy ilyen forradalom, mondhatjuk ezt forradalomnak a matematikában, hogy elkezdtek a gráfokra, a gráfok azok hálózatok, elkezdtek másképp ránézni, úgy kezdtek ránézni, hogy ezek ilyen nagyon nagy struktúrák, amik valami végtelen struktúrát közelítenek. Tehát ez egy új szemlélet volt, és ennek megfelelő új matematika született ott, és szerencsére ennek részese lehettem ennek a gráfelméleti forradalomnak, de aztán ez később továbbfejlődött, és már nem csak gráfokról lett szó, hanem mindenféle más nagy struktúráról.
Például
van a gráfnak egy általánosítása, úgy hívják, hogy hipergráf. A gráfok azok hálózatok, ahol ugye kapcsolatokat írunk le dolgok között. De ezt nagyon természetes úgy általánosítani, hogy lehetnek hármas kapcsolatok is. Nem két dolog között vannak a kapcsolatok, például ugye az ismerettségi gráf az, hogy két embert összekötünk, ha ismeri egymást, de például csinálhatnánk hármas kapcsolatokat is. Három embert összekötünk, ha játszanak valami közös sportcsapatba, vagy valami. Tehát, hogy létrehozhatunk komplikáltabb struktúrákat, és ezeknek a határértékeit is elkezdtük vizsgálni. Uh-huh. Aztán igazából ez bármi, amit el tudunk képzelni, arra ez a szemlélet alkalmazható. Szoktam mondani ezt a hasonlatot, hogy ha van egy pohár víz, akkor abban rengeteg molekula van. Ez egy véges struktúra ebben az értelemben, hogy kb. Én azt hiszem, hogy 10 a 25-en, tehát 1 és mögötte 25 nulla. Ez elképzelhetetlenül sok vízmolekula, de nem így gondolkozunk róla. Tehát így nem lehet megközelíteni, nincs az a számítógép, amiben ezt a rengeteg információt el tudnánk tárolni, hanem elnagyolt információkat fogalmazunk meg, mi a hőmérséklete például, vagy ilyen nagyon elnagyolt módon, hogy milyen áramlások vannak benne. És ez természetesen lényegesen kevesebb információ, de a furcsa az az egészben, hogy ezt jól leírjuk matematikailag, ahhoz úgy kell gondolkoznunk a vízről, mint hogyha végtelen sok pontból állna. Tehát, hogy pont, hogy a másik irányba mozdulunk el, nem csökkentjük a molekulák számát, hanem úgy gondolkozunk róla, mint ez egy folytonos közeg lenne. És ennek a közegnek az áramlását, viselkedését tudjuk leírni matematikai módszerekkel. Ez klasszikus fizika, tehát ez nem az, amit mostanában találtak ki, viszont mostanában azt találták ki, találtuk ki többen, hogy lehet ugyanígy más nagy struktúrákról is gondolkozni.
Említett az előbb, hogy a Microsoftnál dolgozott, és akkor tulajdonképpen kutatásra váltott, nem? Tehát, hogy a Microsoftnál alkalmazott matematikával foglalkozott, nem?
Mi egy buborékban voltunk a Microsoftnál. Tehát pont abban az időben létrehoztak ott egy olyan osztályt, egy olyan kis részleget, ahol megengedték a csak elméleti kutatást, bár időről időre el kellett magunkat úgy adni, hogy ez azért gyakorlati is. Úgyhogy például volt egy ilyen alkalom, hogy van egy ilyen nagy belső ilyen kiállítás a Microsofton belül, ahol több tízezer ember vesz részt, és akkor ottan egy ilyen standnál kellett állnom, és elmagyarázni a gyakorlati használt a kutatásaimnak. Tehát ilyen volt. De hogy olyan embereket vettek oda, mint Lovász László, nem kell bemutatnom, de más világhíres matematikusok, Mike Friedman, aki Fields medált kapott topológiából, nagyon nem egy alkalmazott irány, és ezek az emberek dolgoztak ott együtt, egy fantasztikus, izgalmas kutatási közeg alakult ott ki. Talán azt mondom, hogy ez fordulópont volt az életemben, ebben a közegben létezni, dolgozni.
Hogyan hatott a későbbiekre?
Nagyon sok új dolgot tanultam, nagyon sok új szemlélet, ami nekem nem volt meg. Például a valószínűségszámítás az nekem teljesen idegen volt előtte, és ott mindenki beszélte ezt a nyelvet, tehát bele kellett tanulnom. De hát azt hiszem, hogy az ilyen posztdoktori állásoknak ez a lényege, hogy ember belekerüljön egy közegbe, ahol új dolgokat tud megtanulni, ez pont jó volt erre. Azóta én nagyon szeretem a valószínűségszámítást, és mindenhol előjön abban, amit csinálok, úgyhogy ez például egy ilyen fordulópont volt.
Milyen újdonságot hozott az a 10 év, amit külföldön töltött, ugye Észak-Amerikában és Kanadában is dolgozott, és olvastam egy 2013-as interjút önnel, és azt mondta akkor, hogy onnan távolból értette meg, hogy az európai tudomány és kultúra milyen egységet alkot. Mi ez, amire ott rájött?
Mindenképpen van egy ilyen kulturális különbség Észak-Amerika és Európa között, de ezt árnyalnám még azzal, hogy az Egyesült Államok az még inkább el van mozdulva ebbe az irányba. Amikor én Kanadába költöztem, az egy kicsit olyan volt, mintha már félig visszaköltöztem volna Európába. Ezek apró különbségek, nehéz megfogalmazni, de Amerika az Egyesült Államok egy nagyon versenycentrikus ország, nagyon pragmatikusan, hatékonyság elvén gondolkoznak mindenről, míg mondjuk Európában például nagyon mély kulturális gyökerek vannak, több ember gondolkozik, aki tudományt csinál, filozófiai jellegű kérdésekről. Ugye hát az európai kultúrának, ógörök, stb. A filozófia az egy nagyon fontos komponense, vagy akár a németeket is nézhetjük filozófiában. Tehát azt hiszem ez volt egyik fő különbség, ez a gyakorlatiasság. Ebben nagyon sok jó van, hogy az amerikaiak gyakorlatiasan gondolkoznak, ezért érdemes az embernek elmenni és ott élni, hogy ezt a praktikus gondolkodást egy kicsit felszedje az ember.
Azt jól tudom, hogy 2013-ban a lendületprogram miatt tért haza, ugye? Magyarországra.
Így igaz. 2013-ban tényleg az a nagyon jó dolog történt, hogy a lendületprogram keretében kutatócsoportot alapíthattam, és egy évvel később IRC, úgynevezett IRC pályázatot is nyertem, úgyhogy ezzel még tovább tudtam bővíteni a kutatócsoportomat. Ez azért is volt jó, mert én 7 évet tanítottam Torontóba, és pont egy kicsit éppen kevésbé volt kedvem tanítani, hanem inkább a kutatásra akartam fókuszálni. Úgy voltam vele, hogy eleget tanítottam, most egy ideig ezt pihentetem, azóta is pihentetem.
De a tanítás az ebben a témában volt a nagy struktúrák kapcsán?
Ebben is. Például a PhD diákjaim, meg egyáltalán a speciális kurzusok, amiket tartottam, azok ebben a témában voltak, de kellett olyan órát is tartanom, ami általános úgynevezett kalkulus óra, olyanoknak, akik abszolút nem a tudományban akartak elhelyezkedni később. Ez volt a fárasztó.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy mi volt az, ami nem volt jó ennek.
Ez nem volt túl inspiráló, amikor több száz ember ül. Egyrészt a személyes kapcsolat is kisebb, tehát én szeretem, amikor van személyes kapcsolat, ismerem a diákjaimat, ott abszolút nem ismertem senkit. És hát persze az anyag is unalmasabb volt, úgyhogy azt nem szerettem.
A filozófiáról beszélt az előbb, és ugye önök olyan matematika tanára volt, aki foglalkozott filozófiával is, tehát a matematika órákon túl is volt arra lehetőség, hogy filozófiai kérdéseken gondolkodjanak, és fiatalkorban szerintem ez egészen más irányba tudja indítani az embert, nem? Még akár matematikusként is.
Ez teljesen így van. Annyira így van, hogy Surányi Lászlóról beszélünk, ő könyveket is írt filozófia témájában, és annyira így van, hogy azt gondolom, hogy ha nem ő tanít, akkor nagyon más lett volna az életpályám. Tehát az, hogy nagyon magas szintről ránézzünk matematikai kérdésekre, az teljesen meghatározta a gondolkodásomat. Hogyha mondjuk valamit konkrétan meg akarok érteni, akkor először általában teszek egy lépést hátra, és megpróbálom azt a filozófiai kontextust megérteni, amiben az beleilleszkedik, tehát valahogy távolról egy magasabb nézőpontból elkezdeni, és akkor utána menni bele a részletekbe. Ha nem érzek egy ilyen érdekes háttérfilozófiát, akkor általában nem szoktam foglalkozni valamivel. Igazából, amit tanultam, az az, hogy nincs kiválasztva egy adott korszak, vagy egy adott filozófus, hogy én annak, nem szeretem ezt mondani, ennek vagyok a híve, vagy annak vagyok a híve, hanem azt, hogy az egész emberiségnek a szellemi teljesítményéről kapni egy minél részletesebb képet. Tehát az emberi szellemnek a tanulmányozása a gondolkodóknak, nem csak filozófusoknak, íróknak, Dostojevszki, vagy akár zeneszerzők, Bach, akik valahogy hozzájárultak ehhez a közös tudathoz. Ez értékelve volt, rengeteget beszélgettünk zenéről, akár festészetről, versekről. Tehát, hogy mi összegyűltünk a gimnázium után, és rendszeresen voltak ilyen beszélgetések, ahol ilyen témákról volt szó.
Egy matematikai probléma megoldásához hogyan visz ez közelebb, hogyha ilyen dolgokban járatos?
Amiben ez segít például, az a fogalomérzékenység. Minden matematikai kutatás valahonnan onnan indul el, hogy egy jó fogalmat talál az ember, amiben aztán hisz, hogy annak van matematikája. Mondok egy példát, például az, hogy véletlen. Így első ránézésre nem világos, most már tudjuk, hogy van matematikája, de nem világos, hogy van matematikája, mert a matematika, azt ugye mindig úgy gondolunk rá, hogy ezek egyértelmű dolgok, biztos dolgok. Az, hogy egy meg egy, az kettő, az biztos.
Szabályszerűség, igen, igen.
És akkor ott a véletlen, ami pont arról szól, hogy nem biztos. Hogyan lehet ezt úgy matematizálni, hogy amit mondunk, az viszont biztos legyen. És ennek a kiindulási pontja az, hogy először elindulunk abból, hogy van ez a dolog, hogy véletlen, ez egy jelenség a világban, és aztán elkezdünk matematikai módon ránézni, így szinte beleközelítünk ennek a részleteibe ennek a dolognak, és kiderül meglepő módon, hogy ennek van matematikája, nagyon is mély matematikája van. Ez csak egy példa arra, hogy sokan azt hiszik, hogy a matematikusok számolgatnak. Számolgatás az egyik legutolsó dolog, amit csinálunk. A matematikussághoz fantázia kell, fogalmakat kell, jó fogalmakat kell találni, és aztán, hogyha már megvan a fogalom, akkor annak vagy van matematikája, vagy nincs matematikája. Egyébként egy nagyon vicces anekdóta, David Hilbertről szól ez az anekdóta, hogy az egyik diákja otthagyta a matematikát, és elment költőnek. És amikor ezt megtudta Hilbert, akkor azt mondta, hogy ez nagyon nagy szerencse, mert a matematikához nem volt elég képzelő ereje.
Azért is, hogy erről beszélünk, mert végülis a világ megértéséről van szó. És hát a mesterséges intelligencia kihagyhatatlan téma, az újra felfedezés, vagy nem tudom, a világ megértésének egy új módja a feladat talán, és ön azt mondta, hogy a mesterséges intelligencia olyan, mint az élet újra...
Szerintem valami olyasmit mondtam, hogy olyan jelentőségű, mint az élet kialakulása.
Kialakulása, igen. Erről érdemes beszélni.
Nyilván bevallom, hogy volt ebben egy hatásvadász elem is. Valahonnan el kell kezdeni a dialógust, és nyilván egy hatásvadász állításból jobban el lehet kezdeni. De azért fönntartom. Tehát ami ennek a tartalma az az, hogy az élet kialakulása az is valahol az információ szerveződésének egy következő szintje. Ha most egy ilyen nagyon fizikus szempontból nézek rá a dologra. És aztán nyilván az, hogy a tudatosság, és tehát az ember az, hogy az ember tudatosan tud a világban dolgokat csinálni, és kooperálni tudnak az emberek egymással, több millió ember is akár együtt tud kooperálni. Ez nyilván az élet kialakulása után egy következő nagy lépés volt az információ önszerveződésében. És lehet, hogy a mesterséges intelligencia lesz a következő hasonló jellegű ugrás, ahol már az információ, ahol az embernek egy kicsit kikerül a kezéből, és a mi általunk alkotott rendszerek viszik ezt tovább, az információnak ezt a fajta szerveződését. Nem tudom, provokatív állítás, tehát lehet vele vitatkozni, egyszerre kérdés és állítás, de szívesen felvállalom.
Önnek természetes volt, hogy a mesterséges intelligenciával fog foglalkozni? Szóval, hogy ez egy természetes átmenet volt, vagy van egy fordulópont?
Gyerekkoromban, illetve már nem is annyira gyerekkoromban, 15 éves voltam, olvastam egy újságban a neurális hálókról. Akkor ez még abszolút nem volt egy ilyen központi dolog, csak mint egy ilyen érdekesség volt megemlítve. És annyira megtetszett a dolog, annyira izgalmasnak találtam, hogy leprogramoztam, teszteltem, és vettem könyvet, meg minden ilyen, tehát elkezdett nagyon érdekelni a dolog. De hát persze aztán a matematika elvitt ettől, úgyhogy ez egy kicsit elaludt ez a dolog. Aztán 2014 körül, itt most fontosak a dátumok, mert az volt egy eléggé nagy fordulópont a mesterséges intelligencia forradalomban, elkezdett kiderülni, hogy ez a modell, tehát a neurális hálók, az fantasztikusan hatékony bizonyos feladatokra. sokkal hatékonyabb, mint azt korábban gondolták. Ugye ekkortájban volt az első olyan számítógépes rendszer, ami meg tudta verni a világbajnok gójátékost, az AlphaGo-ról beszélünk, az első olyan mesterséges látókéreg, ami ugyanúgy tudott dolgokat felismerni, mint hogy az emberek tudnak. Ez egyébként a bátyám nevéhez kötődik, Szegedi Krisztiánnak a nevéhez. És ő akkor már vastagon benne volt ebben a mesterséges intelligencia témában, és rengeteget mesélt nekem erről akkoriban. És akkor rájöttem, hogy hoppá, helyzet van, történik ez a dolog, ami nekem régen nagyon tetszett, az most valóban megtörténik, egy forradalomban vagyunk, és hát itt lépni kell, itt a matematikusoknak feladata van, mert az egyik probléma ezekkel a neurális hálókkal az az, hogy működnek, de nem teljesen értjük, hogy miért. És hát a matematikusoknak a feladata az, hogy erről mondjunk valamit.
Igen, éppen akartam kérdezni, hogy a bátyja munkája az mennyiben hatott az ön pályafutására vagy érdeklődési területére, de találtam egy interjút, amiben a berlini fal leomlása időpontjához kapcsolódik ez a történet, és nagyon érdekes, ez azt írja, hogy 64 ezer szám volt, ez volt az életünk, és 10-15 ezer darab számból elkészülhetett egy játékprogram. Önök akkor már ketten együtt dolgoztak, vagy ez hogy történt?
Volt, hogy. Egyébként rengeteget tanultam a Krisztiántól, nem csak matematikából, mert ő ugye 3 évvel idősebb nálam, hanem programozásból is sokat tanított nekem, és együtt írtuk ezt a játékprogramot, amit aztán utána gyakorlatilag meg is vettek Németországban. És Krisztián egyszer azt mondta nekem, ami nagyon megmaradt bennem, hogy mi voltunk az utolsó generáció, akik még egy számítógépnek minden kis bájtját, minden kis részletét ismertük. Most már olyan komplikáltak a számítógépek, hogy ez már lehetetlen. Már csak azért is, mert olyan hihetetlen memóriákról van szó, olyan hihetetlen komplexitásról. Én azt gondolom, hogy ez valamennyire nekünk szerencse volt, hogy mi még ezt átélettük, hogy valamit teljesen értünk, mert ezáltal egy mélyebb kapcsolatunk lett ehhez a dologhoz.
És akkor onnantól nem kérdés, hogy biztos, hogy erre teszi fel az életét? Tehát soha nincsenek kanyarok, soha nincs egy kaland más területre, hogy fú, lehet, hogy ez mégiscsak jobban érdekel?
Hát én ugye többször váltottam területet az életben. Tehát amikor elkezdtem a matematikával foglalkozni, akkor teljesen biztos voltam benne, hogy csoportelmélettel fogok foglalkozni. A dolgok szimmetriáival foglalkozik egyébként a csoportelmélet. Gyönyörű témakör. De az élet másfele vitt. Sose gondoltam volna, hogy én például gráfokkal, hálózatokkal akkoriban nem szerettem különösen ezt a témát, de később meg abszolút a fő témámmá vált. Aztán azt se gondoltam volna később, hogy én mesterséges intelligencián fogok gondolkozni, ami szintén eljött. Úgyhogy azért voltak ilyen váltások.
De matematikán kívül semmi más terület nem vonzotta?
Hát én 25 éve foglalkozok tánccal, és ez most már teljesen a személyiségemé vált. 10 évig fellépéseket is csináltam. Így egyszer összeszámoltam, hogy legalább 150-200 fellépést szalszából. És a tánc az ugye nagyon más, mint a matematika, de ami nagyon jó benne, hogy ez nem a munkám. Tehát szerintem minden embernek kéne valamit csinálni, amit komolyan csinál, de nem a munkája. Amiért nem kap pénzt például. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó dolog, mert kevésbé is függ tőle az ember.
Azt elmondja, hogy hogyan találkozott a szalszával? És hogy lett ez ennyire fontos az életében?
Igen, tehát nekem a zene az mindig nagyon fontos volt, és ettől függetlenül meg a mozgást is mindig nagyon szerettem. A harmonikus, szép mozgást kosárcsapatba játszottam. És amikor erre rájöttem, hogy ez a kettő nem csak kombinálható, de hogy van egy ilyen nagyon érdekes, transzcendens dolog, hogy a zene áttransformálódik mozgásba, ez így egyszerre, ez meg tud történni, akkor ez nagyon megtetszett, és 2000 körül társas tánccal kezdtem az akkori párommal, elkezdtünk együtt tanulni társas táncot, de 2006-ban a szalsza hihetetlen népszerűvé vált. Akkor lett egy ilyen hatalmas lelkesedés, hogy mindenki átváltott szalszára, és akkor persze mi is. És aztán persze eljött az a pillanat, hogy ha tovább akarunk fejlődni, akkor versenyezni kell, akkor föllépni kell, stb. Úgyhogy beszippantott a dolog. És amikor hazaköltöztem Magyarországra, akkor kiderült, hogy itt is van működő szalsza fellépő csapat, és akkor természetes volt, hogy akkor ahhoz csatlakoztam. Impromptu nevű csapat, ezzel is majdnem 8 évet folyamatosan jártuk itt a környező országokat, föllépegettünk. Nagyon szép időszak volt, Most már ilyen komolyan nem csinálnám, de most is heti 3 táncedzésre járok, úgyhogy.
Hát ez is a falmászás, ahogy az interjú előtt beszéltünk, hogy a sport pedig a falmászás az életében, és azért meg szoktam kérdezni megint teljesen outsiderként, hogy az bármit ad, tehát akár fegyelmezettséget, akár kitartás, nem tudom azt, hogy az ember azért ilyen sportot űz, és ennyi ideje táncol.
Igen, egyébként a falmászásra meg a táncra is igaz az, hogy én mindig nagyon vizuális voltam a matematikában, tehát elképzeltem valami képet, képzeltem el. Én nagyon szeretem a teret alapvetően. És tudom, hogy ez egy kicsit megdöbbentő irány ezekhez a dolgokhoz, hogy falmászás meg tánc. Én a 3-dimenziós teret imádom, hogy ebben élünk. Nagyon élvezem. A 4 dimenzió az már egy kicsit túl nagy, már túl szabad, a 2 még unalmas. Pont a 3-dimenziós tér az nagyon szórakoztató számomra, nagyon jó benne mozogni. És például a falmászás is olyan, hogy problémák vannak, utak vannak, amiket meg kell oldani. Az embernek ki kell találni azt, hogyan tudom úgy használni a testemet, hogy az meg legyen végül mászva a limitációimmal. Tehát szórakoztató és kapcsolódik a matekhoz. Persze pont a fordított irány, mint amiről most szó volt. De a másik irányba is szerintem hat a dolog. Például a tánc az egy kicsit egy ilyen, nem tudom, hogy ezt a szót merjem-e használni, egy kicsit ilyen meditatív dolog, hogy az embernek nagyon kell fókuszálni, és ott létre kell hozni egy pillanatot. Amikor fölkérek mondjuk egy lányt táncolni, akkor nagyon ráfókuszálok, itt most létrehozunk ketten egy pillanatot. És amikor mondjuk egy matek problémán gondolkozom, akkor is belefókuszálok, megpróbálom elképzelni a dolgokat, és létrehozni egy olyan tudatállapotot, amiben aztán fogok tudni gondolkozni azokról a dolgokról. Nem tudom, ez egy kicsit ilyen távoli hasonlóság, de hasonlóság.
Szegedi Balázs a közelebb a matematikához mai vendége, ő is a Hunrendrényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet elméleti matematikusa, akiről a beszélgetésünk második felében kiderül majd, hogy a mesterséges intelligencia kapcsán ő fontosabbnak tartja a fejlődést a tudomány szempontjából, mint a technológia szempontjából, és arról is hallanak majd, hogy miben nem értenek még egyet a testvérével, Krisztián Szegedivel, aki épp a mesterséges matematikus létrehozásán dolgozik, és Elon Musk cégének társalapítója. Rövid szünet után visszajövünk.